Na, jó estét kívánok, Köves Romo vagyok, és a tányát fogjuk tanulni. Mivel itt elmúlt években sokat változott az összetétele a társaságnak, ez mindig, hogy új szemeszter kezdünk, akkor megpróbálom összefoglalni, eddig miről volt szó. Mindig egyre nehezebb feladat, ugye egyre nagyobb merítést kell összefoglalni röviden. De mégis megpróbálom most az... Megpróbálom ennek az alkalomnak az első részét legalább arra szentelni, hogy összefoglaljuk ennek a dolognak az eddigi menetét. Hát először is ugye maga a tánya, mi az a tánya? A haszid filozófiának gyakorlatilag az alap, az egyik alapkönyve. A haszidizmus, ami az 1700-as évek közepén indult el, és ami az 1700-as évek végére lett egy olyan körvonalazható filozófiával. Ugye a haszidizmusnak az első mestere az a Baal Shem Tov Israelben. Israel Baal Shem Tov, aki 1698-ban született, és az utána következő nemzedék, a második nemzedék az a Sneor Zalman Rabbi, akit úgy is szoktak, a másik nevén úgy is szokták nevezni, hogy Alter Rebbe, az öreg Rebbe, aki tányának a szerzője, és aki egyben a Habad haszidizmusnak a megalapítója. A haszidizmusnak a lényege nagyjából az, hogy a mitva, vagy a tóra és a mitvák, a zsidóság, az Istennel való kapcsolatnak egy sokkal élettel telibb, átérzéssel telibb gyakorlatát segítse elő. Lehet hallani, amit mondok? Tehát ugye a tánya, ott az, tehát a haszidizmus, ami a, végül is a Isten szolgálatnak, vagy az Istennel való kapcsolatnak egy mélyebb átérzéssel telibb tartalmát adja. Ennek a két nemzedékkel másoktól után két formája, vagy két irányzata lett. Az egyik az a Habad haszidizmus, ami ugye gyakorlatilag ma már csak a Lubavicsi irányzat ez. Tehát ma, amikor azt mondjuk, hogy Lubavicsi, vagy Chabad Lubavics, az ugyanaz, ugyanaz az irányzatról beszélünk, csak a Chabad az a tartalmi jelentése, az az a név, ami tartalmilag mutatja meg, hogy mi ez, a Lubavics pedig az a város, vagy igazából falu, ahol ez a dolog mondjuk 100 éven keresztül honosodott. Maga az Alter Rebbe, ő nem Lubavicsban volt rabbi még, hanem Liadiban és Lioznában, két vagy más orosz falu lehet, és az ő fia volt az, aki Lubavicsba költözött, és de mindenesetre ő a Chabad haszidizmus megalapítója. Ez volt az egyik haszidizmus. A másik irányzat pedig, ami magába tömíti az összes többi irányzatot, és így mennyiségben is ez a többség, pedig az úgynevezett Chagat haszidizmus, majdnem ugyanez a szó, Chabad és Chagat. Mind a kettő, ez pedig az összes többi irányzatot, és ez már nagyon sok faluhoz, meg városhoz kötődhetett, az ilyet hallunk, hogy belzi haszidok, vagy szakmári haszidok, vagy ilyen haszidok, az mind ez a másik csoport. Mi volt az alapvető különbség a kettő között, hogy míg a Chagat, kezdjük a túloldalra, a Chagat haszidizmus, arra azt mondta, hogy végül is ahhoz, hogy Istennek a Tórának a nagy átérzése való gyakorlását elérjük, ehhez nagyon erősen szükség van egy központi szereplőre, egy olyan ember, aki Istenhez valóban közel van, és az ő átszellemültségének a hatására az egyszerű ember is át tud szellemülni. Ez a központi ember pedig ugye a Rebe, az a szellemi tanító, aki tényleg nagyon mélyen belássa magát a kabala tanaiba, és ez egy nagyon nagy átszellemültséges átérzéssel éli meg a zsidóságot. És amikor a hívei, a haszidok, a hívei, ugye őt látják, vele tanulnak, vele vannak az imádkozás alatt, vagy a szombati étkezés alatt, vele osztják meg a problémáikat, tőle kérnek tanácsot, akkor ezek az ő kisugárzása rájuk is áthat, és anélkül, hogy a haszidok maguk is nagyon mélyen elmélyülnének a kabala tanaiban, átszár rájuk, hogy mondjam, ez a lelkesedés, vagy ez a... Hát nem kell nekik annyira személyesen belevenni magukat. Ezért is a neve ennek az irányzatnak az, hogy Chagat, ami három, annak a három szónak a rövidítése, hogy Chesed, jóság, gvura, erő, tiferet, ami az érzelmi világot, az embernek az érzelmi attribútumait foglalja magában. Ugyanis arra utal ez, hogy az embernek a hogy ez az irányzat az érzelmi világa teszi a hangsúlyt, és abból indul ki, hogy az érzelm, tehát az érzelm, az, tehát hogy a maga, hogy mondjam, a gyakorlat és a dolog egy sokkal ilyen érzelmibb oldalról van megközelítve. Ezzel szemben volt a Chabad-haszidizmus, az Alterebe, a Schneerzalman rabbi, aki azon a véleményen volt, hogy igazán tartós és hosszú eredményt nem hozhat az, hogyha én valaki mástól veszem át a átszellemültséget, az át, a lelkesedést. Ez csak addig hat, amíg mellette vagyok, és nagyon erősen kötődöm hozzá. De hosszú távon nekem ez nem fog egy belső változást okozni, tehát ahhoz, hogy nekem egy belső változás legyen, mindenképp az intellektustól kell indulnom, hiszen Istennel való kapcsolatnál nincs más lehetőségem, hogy vele kapcsolatot teremtsek aktívan, mint hogy a saját intelligenciámat használjam. Ez nem olyan, mondjuk, hogy valamivel egy érzelmi kapcsolatot akarok kialakítani, mondjuk ez egy kakaós csiga, ez a valami, akkor nagyon egyszerűen megkóstolom, megfogom, megszagolom, ugye ez egy egyszerű dolog. Isten egy olyan szellemi lény, amivel nem tudok ilyen szinten ugye, érzelmi kapcsolatot kialakítani, ezért nem mondhatom azt, hogy fölkelek egy reggel, és akkor érzem, hogy Isten szeret meg ehhez hasonló dolgok, és akkor elindulok meg. Szeret Isten, ezek inkább halucinációk, de nem valós érzelmek. Istennel kapcsolatban az érzelem hosszú távon mindenképp kell, hogy párosuljon az értelme az intelligenciával. Ugyanúgy különben, mint ahogy egy másik embernél is, ahhoz, hogy ővel egy hosszú távú érzelmi kapcsolatom legyen, nem azon csak rövid távon elég, hogy jó vele együtt lenni, meg jó pofa, meg ilyesmi, tehát ez nem ad hosszú távon egy tartalmat az érzelmi kapcsolatnak. Mindenképp szükség van arra, hogy megismerjem, hogy az intelligenciámon keresztül is legyen vele egy kapcsolatom, és minél mélyebben fogom őt megismerni, és fogom ő benne tisztelni, vagy értékelni az ő intelligenciai tartalékait, annál inkább lesz az érzelmi kapcsolat is egyre mélyebb. És ugyanez az igazság Istennel is, és erre hívta, ezt tűzte a zászlajára a Schneerzalman rabbi, amikor azt mondta, hogy a kabala tanait meg kell tanítanunk minden embernek a maga szintjén nyilván, valamilyen módon el kell sajátítani ezeket a tanokat, és az intelligenciájával ezekkel kapcsolatba kell kerülnie, és így tud aztán, lehet, hogy ez egy hosszabb út, mint hogyha beállok egy klubba már elnézést, ahol amúgy is mindenki nagyon lelkes, de egy sokkal tartósabb út. Maga ugye egy talmudi történetre is utal az Alterebe, amikor azt mondja, hogy volt egyszer egy talmud azt mondja, hogy volt egyszer egy rabbi, aki kereste Jeruzsálem városát, és megkérdezte egy kisfiút, hogy merre van Jeruzsálem, és azt mondta, hogy melyik utat választja, a rövid hosszú utat, vagy a hosszú rövid utat. És akkor erre azt mondta, hogy rövid hosszú utat. Na, menjen itt, és ott lesz. Tényleg, röviden volt az út, megy abba az irányba, és egyszer csak meglátja Jeruzsálemet, és hát látja, hogy rögtön ott van, hát kezd rohanni az irányba, látja, egy óriási fal van, és hát pont a túloldalon van a kapu. Akkor azt mondja, jó, hát akkor megyünk vissza, a hosszú rövid út az milyen, megy, semmi kilátást nincsen, lát semmit, megy. Egyszer csak kijön az erdőből, és ott van a kapuban. Ugye azt mondja, ugyanezt mondja az Alterebe, azt mondja, az első lehetőség, amikor a cádikra, a rebére hagyatkozom, az milyen, nagyon könnyen már látom, nagyon könnyen tudok lelkesedni, ugye? Egy foci meccsen is, már ez is a vulgáris példája, foci meccsen is, ott mindenki, ott a többiek lelkesedése magával ragad, és én is, nagy buli, és mindenki ott teljesen magánkívül állapodva. De ez csak egy rövid, hosszú út, mert igaz, hogy van lelkesedés, de nem teljesen önálló ez a lelkesedés, nincs benne az a saját, nem sajátom, ez csak én bennem van egy ilyen átszellemül, rám száll a többiek átszellemültsége, de ez nem saját. Szerintem a Rálterebe azt mondta, hogy igenis a hosszú rövid utat kell választani, ugyanis ez a kis megoldás. A különbség, hogy most a pályafejem, akkor beveszek egy algopirint, vagy ami rövid távon megoldja a problémát, vagy elmegyek egy orvosi kezelésre, ami mondjuk nem oldja meg rögtön a problémáimat, hosszú távon kilátástalan, de nagyobb az esély, hogy végsősorban meg is gyógyulj. Azt mondják, hogy a Baal Shem Tovra éppen van egy ilyen történet, hogy olyan nagy volt a kisugárzása, hogy amikor ő imádkozott, és a Smá Iszrael imát mondta el nagy átszellemültségben, ha mellett állt egyszer egy kecske, és az is rögtön elkezdte mondani a Smá Iszrael. Annyira erős volt a kisugárzás. Szóval akkor a kecske az egy vallásos zsidó lett, hogy értem tudtam, és hát nem. A kecskében semmi változás nem történt, a kecske maradt kecske. Csak ő teljesen hatott rá az a környezet. Ő nem is tudta, hogy mi történik vele, az a kecske. De itt azt mondja, ne legyünk a kecskéi a rebének, hanem legyünk a haszidjai, ami az azt jelenti, hogy ne csak azt vegyük, hogy mennyire nagy a kisugárzásra is itt. És ez egy nagyon nagy vita volt különben az általában és a környezete között, hogy mennyire szabad ezeket a tanokat az egyszerű emberek számára is elérhetővé tenni. Ugyanis a többi haszid vezető úgy gondolta, hogy hát ez egy nagyon nagy kockázat, mert könnyen lehet, hogy ezek a nagyon szentok, amiket Isten koronájának legdrágább gyémántjához lehetne hasonlítani, olyan helyre és olyan méltatlan állapba vagy helyzetbe fognak kerülni, amelyet nem tehetünk meg. Tehát, hogy azt a nagy gyémántot nem tehetjük mindenki számára elérhetővé, mert talán bepiszkolódik és elveszi az értékét, hogyha túlságosan egyszerű környezetekben is elkerül. Az általában pedig azt a példát mondta erre, hogy azt mondja, hogy itt olyan állapotok vannak, annyira beteg a király egyetlen fia, hogy mindent meg kell tennünk, hogy egy kis életet leheljünk bele, és ha az orvos azt mutatja, hogy a legdrágább gyémántot kell összetörni, és beadni neki, akkor is, hogyha a többsége mellé fog menni, és nem fog bejutni a szállni semmi, egy kicsi bejut, és azzal tudtunk egy kis élet, még egy utolsó élet lehetőséget adni neki, akkor ezt meg kell tennünk, mondja, ugyanez van velünk, a zsidó néppel és tágabb értelemben a világgal, hogy olyan lealacsonyodott a spirituális állapot a világ világ vége felé közeledve, hogy úgy mondjam, hogy meg kell adnunk, hogy itt már tényleg minden eszközhöz megnyúlunk. És ez így vált külön ez a két haszid mozgalom. A manapság már most különben amellett, hogy az Altarebbe csak az egyik tanítvány volt, és lett aztán belőle Rebbe és haszid vezető, de mondjuk nagyon meghatározó tanítvány volt, tehát nagyon meghatározó volt, mint Rebbe. Igazából a Chabad haszidok és a többi haszid irányzat között nem volt egy ilyen harc, vagy ilyen típusú ellentét. Ha már csak ezt a dolgot, sokkal inkább volt amúgy a haszidizmus és a ortodox zsidóság más irány, nem haszid irányat között egy ellentét, ami részben mondjuk politikai volt, részben meg az, abból indult ki, hogy eleve aggódtak amiatt, hogy egy ilyen a kabala, meg ezek nagyon ilyen elvont dolgok, és hogy ez nehogy káros legyen. Ma már igazából ennek a dolognak nincsen jelentősége, tehát ma már azok a tanok, meg azok a gondolatok, amiket a haszizmus és amúgy meg a Chabad haszizmus behozott a zsidóságba, hogy érthetővé tett ezekből a tanokból, azok már minden vallásos zsidónál szinte egyértelműek. Beszéljünk itt olyan fogalmakról, mint az Isten egységének az értelmezése, a teremtés értelmezése, a szabad választás, szabad akarat értelmezése, mind olyan témák, amik itt ugye fölmerülnek. Ezek már evidensek olyanok számára is, akik nem tartják magukat haszidoknak, de mégis ez annyira részévé vált egy vallásos zsidónak a gondolkodásának. Csak ha már szóba jött ez a Lubavicsi dolog, akkor érdemes mondani, hogy itt igazából a második világháborúig itt nagyjából ez volt a különbség a többi haszid mozgalom és a Lubavicsi mozgalom, vagy Chabad mozgalom között, tehát főleg egy ilyen teológiai különbség volt. A második világháború után pedig a hetedik Lubavicsi rebbének a rebbévé válásával, egy új történelmi helyzettel a Lubavicsi mozgalom mint egy plusz különbség, vagy egy plusz eltérés is volt a többi haszid, illetve a többi ortodox zsidó, vallásos zsidó mozgalom között, vagy irányzat között, hogy a Lubavicsi Rebbe azt hirdette, hogy azokra a tanokra épülve, amit a Chabad haszizmus tanít, meg a haszizmus tanít, hogy minden zsidó az elválaszthatatlan része a zsidó népnek, és hogy minden ember és az egész világ az a világ jobbá tételének az irányába megy. Ezért nem nézhetjük, nem lehetünk csak elszenvedő, vagy nem lehetünk elszenvedő ennek a helyzetnek, hanem nekünk változtatni kell. Ezért küldtek ugye ezt a fajta felfogást, hogy kiküldeni a világ minden tájára a híveit, hogy azok tanítsanak, hogy próbálják megvalósítani ezeket a gondolatokat. Ez igazából egy 20. századbeli állapot, és ez mondjuk már olyasmi, ami esetleg voltak olyan, akiknek ez annyira nem volt rokonszenves, mondván, hogy ez nem volt egy megszokott dolog, hogy úgy mondjam, hogy mondjuk egy nem vallásos zsidó egyszer csak elkezd tanulni Tórát, és közben meg mondjuk disznóust eszik, vagy nem közben, de előtte. Ez olyan szokatlan volt mondjuk, tehát hogy ez nem, és ezért voltak ilyen, vagy vannak is akár ilyen ellentétek, de igazából ez egy új keletű dolog, ez nem egy teológiai kérdés, hanem egy világ, vagy egy ilyen Mondják ezt? Lifestyle kérdés, úgy mondjam. Tehát ez egy egész, egy közegi kérdés, így mondjam. Na térjünk vissza viszont a tányához. Tehát a tánya volt az első olyan mű, ami végül is megfogalmazta a haszidizmusnak a lényegét. Ugye, egészen a tánya megjelenéséig, ami, ezzel, ha jól számolok, akkor 1796-ban talán jelent meg először. Ha jól emlékszem, de most nem akarok. A tánya megjelenése előtt igazából a haszinizmus, a haszinizmus tanai, azok inkább ilyen mondásokban, anekdotákban, vagy szóban történt tanításokban voltak. Tehát a Baal Shem Tovnak nem volt például egyáltalán, nincsen egyáltalán írásos, főleg fölmaradt írásos mű. És ha mondjuk például a Dovber, a Mezricsi Máginnak, aki a Baal Shem Tov követője volt, neki volt, van is ilyen műve, de ez nem egy olyan egy szerkezetbe rendezett koherens mű, hanem ilyen tóra magyarázatok és ilyesmi. Hát a tánya az első olyan könyv, ami egy nagyon rendezett, egy fölépített mű, amiben végül is a haszizmus lényege benne van. A tányát 20 évvel már korábban, vagy több évvel, több vélemény van, és a több évvel korábban az Álterbe már megírta, de nem akarta nyomdába adni. Akkor egyezett bele, hogy nyomdába kerüljön, amikor elterjedtek a hamis másolatok. Tehát a hamisított másolatok a tányában. Ugye a haszizmus ellenzői ezzel akartak maguk mellé állítani embereket, hogy hamisítottak benne. Ugye ez kézzel volt másolva, és akkor hamisítottak benne mindenfélét, és az Álterbe akkor látta, hogy ezt mindenképp ki kell nyomni, hogy ne lehessen félrevezetni az embereket, ezért járult hozzá a nyomtatáshoz. És igazából, hogy miből áll a tánya? A tányában először is a szerkezetét nézve négy fő része van, tányának. Az első kiadásban, ha jól emlékszem, csak három volt még. Az első, a leglényegesebb, az a Likutei Amarim, szó szerint azt jelenti, a mondások gyűjteménye. Ez 53 fejezet, és ez az emberi léleknek a lelki fejlődés útja gyakorlatilag. Tehát, hogy tud az ember a lelki világában eligazodni, és aztán saját magát fejleszteni, most hogyha leegyszerűsítve. Ez az a rész, amit mi tanulunk, és amiben a 17. fejezetnél tartunk most. A második rész az a teremtésről szól, Sári Hudvemuná, ami azt, magyarul azt jelenti, hogy az egység és a hit kapuja. Ez arról szól, hogy a teremtés és Isten egysége, tehát hogy Isten, ha megteremtett a világot, akkor ebben milyen értelemben marad ő egy, illetve hogy a teremtésnek mi a mechanizmusa, hogy mennyire van szüksége a megteremtett világnak a teremtés után az örökkévalóra. A harmadik rész pedig a megtérés levelei, ebben 12 fejezet van, a harmadik rész pedig a megtérés levelei, ami ugyancsak 12 fejezetből áll, és ebben pedig az Álterbe arról beszél, hogy mit jelent megtérni, mit jelent, ha valaki rossz útra tért, visszatérni a jó útra, megtérés levelei, vagy visszatér csúva levelei. És aztán van pedig a negyedik rész, a szent levelek, a szent levelezés, ebben pedig általában más tartalmi leveleinek a gyűjteménye, amiben nagyon sok olyan fogalomra tér vissza egy mélyebb szinten, amit az előző három részben csak felületesebben magyarázott el. Most akkor nézzük, hogy abban a részben, amit mi tanulunk, mik azok a leglényegesebb dolgok, amiről az Álterebe eddig beszélt, és igazából mi az indító probléma, amit az Álterebe felvet. Ugye, hogyha elolvassátok a Teremtés könyvét, akkor azt látjátok, hogy a Teremtés könyvében van egy nagy, egy érdekes különbség az összes többi teremtmény és az ember teremtése között. Az összes többi teremtménynél, ugye mit mond a Tóra, hogy Isten szavával teremtette ezeket a dolgokat. Legyen ez, és legyen az, és legyen az. Legyen világosság, és legyen világosság. Az ember teremtése ezzel szemben egy sokkal bonyolultabb folyamatnak tűnik, hiszen nem a szavával teremti, hanem fogja föl porát, összegyúrja belőle a testet, és utána beleleheli a lelket. Akkor egyrészt ugye ez egy bonyolultabb folyamat, ugye ez nem olyan egyszerűen van, hogy mondta, és akkor lett. ez a szembetűnő különbség. A másik pedig, nem izgalmas dolgok történik által mögött. Rendezik a vacsorát.
Nem, csak integetek.
Ja, értegetek. Szóval az első különbség az az, hogy hogy az egész folyamat sokkal bonyolultabb, sokkal szofisztikáltabb, hogy úgy mondjam, nem egy ilyen egyszer is mondta. És a másik pedig az, hogy a test és a lélek kapcsolata. A többieknél azt mondta, hogy legyenek állatok, és lettek élő állatok. Nem, nincs ott az, hogy legyenek állatok, csak a testük lett meg, és utána még jött és beadott egy injekciót, és akkor kezdtek élni. Hanem egyszerre lett. Tehát, mint a test és a lélek egyszerre lett volna teremtve. Erre még biztos fogunk tenni, hogy mi a jelentősége. Az embernél viszont megteremtette a testet, és utána lehelte bele a lelket. Ez a belelehelés pedig nyilván valami nagyon mélyről jövő tartalmat jelent. Nem belebeszélt a lelket, vagy belefütyülte, vagy mit nem én, belenézte, hanem belelehelte. Az kifejezi azt, hogy nyilván Istennél itt ezek metaforák, tehát hogy valahogy egy nagyon mélyről jövő, nagyon magas szintről jövő tartalmat adott az ember. Azt látjuk, hogy itt egy bizonyos értelemben az emberi test az alacsonyabb rendű, mint egy állat, vagy bármi más teste, hiszen nem egy isteni szóra jött létre, hanem a föld porából. Tehát valami, és a föld pora az, amin járunk, tehát az ami a legalacsonyabb szintű dolognak tűnik, ugye a teremtmények között. Tehát mondjuk nem a tűzből, ami már egy valami összetettebb dolog, hanem a legegyszerűbbből hozta létre. Viszont a lelke az mindennél magasabb, mert az nem Isten szava, hanem Isten lehellete. Tehát akkor itt van egy ilyen érdekes kettősség. Az emberek a teste mindennél alacsonyabb, a lelke meg mindennél magasabb. Most ha ez a teremtés könyvében egy érdekesség. Ha megnézzük a gyakorlatot, akkor végül is az általán ebben arra mutat rá, hogy minden embernek az életében van egy ezzel megfelelő konfliktus. Van egy állandó konfliktus helyzet minden embernek az életében, ami gyakorlatilag az egész életét befolyásolja. Ugye mi ez a konfliktus? A konfliktus az valahol ebben a történetben keresendő, tehát a test és a léleknek a konfliktusa. A test, ami alatt nem csak a fizikai testet értjük, tehát a húsvér kézzel fogható testet, hanem a testtel együtt járó testi vágyakat. Tehát ugye a test alatt értjük mi a test ösztönös vágyait. Tehát itt van a test, ahogy a nem tudom milyen, most nem tudom, hogy ez az idézet honnan van, de hogy a test, ami lefelé út, tehát a test, ami benne van az ego, benne vannak az ösztönös testi vágyak, tehát az étkezés, a szexuális élet, stb. A vagyonszerzés, ilyesmi. És ott van, és a mindennek a középpontjával ott van az ego, tehát ami ugye ez az egyik oldala az embernek, és minden embernek ez az egyik oldala. A másik oldala viszont ott van a lélek, ami Istennek a lehellete, a isteni szikra, ami pedig arról szól, hogy minden emberben látjuk, hogy időnként kicsit felülkerekedik a saját testi ösztönös mi voltán. Az ember az egyetlen olyan lény, ami erre képes. Egy állatnak lehet nagyon jó a természete, de ő soha nem fog szembe menni a testi ösztöneivel. Soha nem tudja elérni azt az állapotot, hogy szembe menjen a saját testi természetével és ösztöneivel. Rá lehet nevelni, hogy megváltossuk ezeket az ösztöneit, és más ösztönöket alakítsunk ki, hogy ösztönösen megenni a csokit, ezt 20-szor ráverünk az orrára, amikor a csoki szeretné megnyalni, akkor ösztönösen tudja, hogy a csoki az egykár orraveréssel, és ezért ösztönösen nem fogja megenni a csokit. De ez nem egy saját kognitív fejlődésnek az eredménye, hogy ő rájött arra, hogy itt az a csoki, ez egy káros dolog, és ezért ő legyőzi magában ezt a kutyákot, hanem ez is egy ösztönös állapot. Az ember viszont az egyetlen olyan lény, amely időnként, mindenféle különösen belső harc nélkül is, időnként, vagy belső tudatos fejlődési vágy nélkül is, időnként előbukkan benne, hogy ő azért több, mint egy működő test. Hogy itt azért van valami magasztosabb. Ugye minden ember az időnként elgondolkodik azon, hogy legalábbis a többség, van, aki gyakrabban, van, aki elég ritkán, de azért nála is előbukkan, hogy hát azért jó lenne itt van kicsit többet csinálni, mint itt a testemet egyengetni, meg kielégíteni. Úgy néha megáll, és akkor úgy eszébe jutnak ezek, hogy jó lenne valami nemes dologgal foglalkozni, és akkor mindenki ezt valami másban próbálja megtalálni, tehát hogy Valami, ami több, mint a mindennapos pénzszerzés, meg létfenntartás. De van, akinek erre eleve mondjuk kisebb a lehetősége, mert ugye naponta azon kell gondolni, hogy ne halljon éhen. De azért az a többség, vagy azok a nem többség, azok az emberek, akiket... Tehát mindesetben nem akarok ebben venni, azt mondom, hogy értek. Tehát, hogy néha úgy előjönnek ezek a dolgok, hogy itten több lenne, valami többről is kell. Szóval valami magasztosabb. Valami olyasmi, ami nem egyszerűen csak rólam, meg az én egómról szól, hanem a többiekről, vagy valami a maradandó, valami nemes dolog. Erre mondja azt a Talmud, hogy a rosszak is teli vannak, de saimele imharatot, hogy a rosszak teli vannak lelkiismerettel, lelkiismeret furdalással. Valaki azt mondja, hogy ez nem rossz, hogy nem a rosszak, mert a kövérek. Mindig esznek valami. Na mindegy. Hát, a rosszak teli vannak lelkiismerettel, ez biztos így van, tehát hogy igazából soha nem nyugodnak azért teljesen bele. És valahol minden emberben ez megvan is. Ez egy állandó konfliktus. Tehát, hogy azért mindig ez valahol a belső béke hiányának az oka, hogy nem egyoldalú ez az ember. Az egyik oldalon ott van benne a test, ami egyik irányba húzza, ami lefelé húzza, ahogy vizuálisan is ábrázoljuk, a másik oldalon meg ott van a lélek, ami felfelé húzza. És ez nagyon gyakran két irányba viszi az embert, és különböző olyan dilemmák és döntéshelyzetek elé hozza, ami nem nagyon tudja feltalálni magát, és gyakran azt sem tudja igazából eldönteni, hogy most melyik az az a testi állati ösztön, ami benne van, és melyik az zeni. Melyik hang, és melyik hangot mikor helyes követni, és mikor kéne beadni a derekamat ennek, és mikor kéne beadni a derekamat annak, és mikor eredményezem talán azt, hogy túl megerőszakolom magamat, és túl kemény vagyok magammal szemben, mikor vagyok túl könnyen magammal szemben. Tehát ezek az állandó dilemmák, amik végül is a belső béke hiány, ez a belső béke, ez olyan divatos ilyen kifejezés a mai útkeresők körében, de végül is erről van szó, tehát hogy a belső béke megteremtése a cél. És ehhez térképezi föl az Alter Rebbe az emberi léleknek a felépítését, és próbálja megértetni velünk, hogy mi az, amire törekednünk kell. Tehát mi az a cél, mert ugye az is nagyon fontos, hogy az ember nem jó célt tesz maga elé az önfejlesztésben, akkor abban a hibában esett, hogy könnyen csalódott lesz, vagy képmutató, ugye ez a két lehetőség van. És ez az általában föltérképezi a helyzetet, és azt is megmutatja, hogy a Tóra szerint mi az az elvárás, felállíthatunk magunkat szemben. És röviden összefoglal a következőt mondja. Azt mondja az általában, az ember nem, ugye általában az emberek fixa ideákban gondolkoznak. Tehát, hogy most eléggé magam szavaival fogalmazom ezt meg, tehát nem ezeket így nem, de mégis megpróbálom összefoglalni, hogy mi a lényeg. Ugye az emberek általában eléggé fixa ideákban gondolkodnak, azt mondják, hogy hát én vagy egy, vannak, ugye ezeket gyakran lehet hallani, beszélgetők, és hogy hát igen, hát én nagyon remélem, hogy a jó emberek közé tartozom. Vagy hogy mondjuk vannak rossz emberek. Tehát az emberek általában ilyen sémákban gondolkodnak, hogy vannak a rossz emberek, vannak a jó emberek, és akkor mi hova tartozunk, igyekszünk jók lenni. Hát néha becsúszik valamit, nem kéne, tehát igazából valójában mi azért nagyban nézve azért mi a jók csoportjába tartozunk. Az általában arra mutat rá, hogy nem arra kell törekedni, hogy igazából a törekvés nem jó. Nem arról van szó, hogy vannak rossz emberek, meg jó emberek, és akkor te egy ponton elérheted esetleg azt, hogy jó legyél, mert valóban vannak jó emberek, akiket a tánya igazoknak, szádikoknak nevez. De ahhoz, hogy te azt elérjed, annak a valószínűsége a 0,00001, tehát szinte kizárt. És gyakorlatilag mondjuk törekedned kell rá, de ne legyél csalódott, ha ezt nem éred el. Mert ez egy olyan szint, ahol már nincs benned rossz ösztön. Ahol csak az nincs, gyakorlatilag megszűnik az egód, és teljesen az isteninek és az igazságnak adod át magadat, és semmifajta kísértés sem ér már. Ezt a szintet elérni csak nagyon egyedi erre kérik el minden nemzedékben, egy-két ember, ezért nem nagyon valószínű, hogy ezt elérhet. Tehát ne is nagyon törekedj arra, és ezért ne legyél aztán csalódott, ha ezt nem sikerül elérni. Ezt különben lehet, hát ez előbb mutattam erre, hogy az embereknél nagyon gyakran előfordul, például vallásos embereknél, vagy tehát hogy tényleg akik jó szándékból, hogy keresik a jót, hogy vagy csalódottokká válnak egy idő után, vagy képmutatókká, tehát vagy belátják azt, hogy ez egy lehetetlen harc, mert mindig ott van bennük az állati hang, aki néha megszól, és ez ugye a saját lelkiismeretüket nagyon bántja, és azt mondja, hogy nagyon hát akkor hagyjuk az egészet a fenébe, Vagy egy képmutatókká, tehát magukkal akarják elhitetni, hogy igazából ők azért, ha meg magukkal nem megy, akkor legalább a többiekkel elhitetni, hogy ők azért az igaziak. És az általában azt mondja, hogy ez egy téves meglátás, mert az embernek nem kell arra törekedni, hogy ő csak meg igaz legyen, meg tökéletes, mert az lehetetlen. Isten a tökéletes, és egy-két embernek sikerül nem a tökéletességet elérni, de azt mondja, hogy ne legyen benne rossz ösztön. Az emberek többsége rossz ösztönnel született, rossz ösztön mindig megvan benne. Minden emberben, mondja az Álteneve, ott van a nefesebe hamit, az állati ösztön lélek, a rossz ösztön, és ott van a nefeselokit, az isteni lélek, a jó ösztön. Ezek állandóan harcolni fognak egymással. Mi a cél? Erre az Álteneve azt mondja, háromfajta ember van, mondja az általában. Vannak a cávikok, az igazak, akikről az elve azt mondtam, hogy ez nagyon kevés. A túloldalon vannak a rásák, hosszint gonoszak, de most inkább mondjuk azt inkább csak, hogy rosszak. Ez az emberek túlnyomó többsége, beleértve itt nagyjából mindannyiunkat. És vannak a bénonik, a közepesek. Most a közepes, ez a kitűzendő cél. Minden ember elérheti azt, hogy közepes legyen, és a közepes az már nagyon jó. Mi az a közepes? A közepes nem az, aki kiűzi magából a rossz ösztönt, tehát a rossz vágyakat, az állati vágyakat, hanem az, aki ezeknek a vágyaknak képes ellent mondani, képes magában legyőzni. Nem magát a vágyakozó entitást, azt a vágyakozó hangot, kis ördögöt űzi ki magából, hanem képes állandóan leküzdeni azt, állandóan úrrá lenni rajta. És ez a bénoni. Éppen ez azt is jelenti, hogy az, hogy valaki bénoni vagy rásá, az nem egy állandó állapot, ez nem egy statikus állapot, hogy most én vagy ebbe a klubba vagyok, vagy abba a klubba vagyok, ez egy állandóan változó. Tehát lehet, hogy te egy pillanatra vagy bénoni, mert ebben a pillanatban sikerült ellent mondanod az állati ösztöneidnek. Ez az egyik dolog. A másik az, ha valaki hosszú távon bénoni, akkor ő tűnhet a külső szemlélő számára szádiknak is, igaznak is, hiszen a gyakorlat szempontjából, ami beletartozik a beszéd és a cselekedet, és valamilyen szinten a gondolat is, ennek most a részleteiben nem fogunk belemenni, ebből a szempontból ő pont olyan, mint egy szádik, tehát soha nem beszél rosszat, és nem cselekszik rosszat, és bizonyos szempontból nem is gondol rosszat. A különbség nem ebben van, közte meg a szádik között, hanem az, hogy egyáltalán fölömlik-e benne valami rosszra való vágy, vagy rosszra való motiváció. A cádikban nem, már nem, a bénoniban még igen, csak ezt nem hagyja kifejezésre jutni. Akkor azt mondja, tehát akkor a cél az az, hogy cádik legyél, de ne csalódj, hogyha ez nem sikerül, elégedj meg azzal, hogyha bénoni vagy, ha közepes vagy, és ez a közepes már végül is a célja a dolognak. Hát azt mondja, az általában az idézi az egyik fejezetben azt, hogy vannak a Isten szolgái és Isten szolgálói. A szolgái az egy statikus helyzet, a szolgálói nem. Szolgálói az pedig, akik a gyakorlatban szolgálják. Vagy egy másik ugyanilyen kifejezés különbség, amit mondja, hogy vannak olyanok, vannak, akik Isten szolgálják, és vannak, akik nem szolgálják. És erre általában azt mondja, hogy a nem szolgálják azok a cádikok, az igazak, mert abban az értelemben nem szolgálják, hogy nekik nem erőfeszítés, hogy azok legyenek, amik. Ők már ilyenek, tehát ők már ezen a dolgon túl vannak. Azonban az emberek többsége, hogy Isten szolgálói, hisznek ez egy állandó, folyamatos munka, hogy legyőzzék magukban a rossz ösztönt, és elérjék azt az állapotot, amiben nem hagyják kifejeződésre jutni ezt a rossz ösztönt. A cselekedet, a beszéd és valahol a gondolat szintjén. És itt akkor még, ha már beszéltünk a beszédről, a cselekedet és a gondolatról, az általában tehát a következőt mondja, azt mondja, hogy van maga az ember, vagy maga az ember eszenciája, vagy lelke, és van a gondolat, beszéd és cselekedet. A beszéd és cselekedet, ez világos, hogy egy olyan dolog, ami olyan, mint egy ruha, mondja az általában. Fölveszed, vagy leveszed. Tehát az világos, hogy ott lehet, hogy valamit gondolsz, de egész mást beszélsz, hogy cselekszel. Tehát lehet, hogy valakiben előjönnek bizonyos, elég súlyos gondolatok, de nem azt szerint beszélnek, cselekszik. Azonban a gondolaton belül is van két szint. Nem ugyanaz a helyzet, amikor te benned fölöklik egy gondolat, valahogy a tudatalattiból előjön egy huk, bejön egy ilyen kép, és az, amikor te ezt aztán tudatosan tovább morfondírozol ezen. Érted, van az az állapot, amikor csak előjön benned, és elhessegeted magadtól. Ez minden bénoniban előfordul, hogy előjönnek ilyen mélyről ilyen rossz gondolatok, vagy vágyak, vagy ilyesmi, és ezt rögtön eltolja magától. A rásá viszont az nem tolja el magától, hanem tudatosan tovább gondolkodik rajtuk, és ez már egy olyan dolog, amin úrrá tudna lenni. Azon, hogy följöjjön benned egy ilyen gondolat, vagy sem, azon nem tudsz úr lenni, mert ahogy mondtuk, nem tudod kiűzni magadból a rossz ösztönt, de azon, hogy azt aztán tudatosan tovább gondoljad, vagy sem, azon úrrá tudsz lenni. Tehát egy bénoni az egy olyan, aki se nem cselekszik rosszat, se nem beszél rosszat, és se nem gondol rosszat, abban az értelemben, hogy nem hagyja a gyakorlat, a tudat gondolkodásában kifejeződésre jutni azt a rossz gondolatot, hanem ahogy felötlik benne, rögtön elhesegeti magától. Ez nagyjából a lényege annak, amit az álterebe mond. És még két témáról fogunk beszélni, amik fontosak lettek a jövő szempontjából, és ezért érdemes ezeket is megtárgyalni. Az egyik az az, az álterebe ebben a folyamatban, mint ebben a 16 fejezetben elmagyarázott, kitért arra is, hogy hogyan épül föl a lélek. És azt mondja, hogy a lélekben, különben mind a kettőben, tehát az állati ösztönlélekben is, meg az isteni lélekben is, a felépítés 10 attribútumból áll, 10 szintből. Ezt a 10 szintet két csoportra lehet osztani. Az első 3, és az következő 7. Az első 3 az a intelligencia, a következő 7 az pedig az emóció, az érzelmek. Az első 3, ugye a név, név szerint ugye a hokma, bina, dát, bölcsesség, értelem, tudás, és a következő 7 pedig az érzelmek, amiből a lényeg, az megint csak a 7-nek az első 3-a, cheszed, gurati, feret, jóság, erő és szépség, ahogy ezt az előbb említettem, különben a haszid irányzatokban. A többit most nem fogjuk végigvenni. A lényeg az az, hogy azt mondja az általában, hogy ennek a a helyes sorrendje a isteni léleknél legalábbis ugye milyen, hogy előbb van az értelem, és utána vannak az érzelmek. Miért? Mert az érzelmek akkor jók, hogyha nem spontán, vagy nem most spontán szót akartam használni, hanem impulzusok alapján történnek, hanem az értelem bevonásával. Ami azt jelenti, hogy vagy az értelem felülvizsgálásával, vagy az értelem kontrolljával, vagy az értelem által születve jönnek létre ezek az érzelmek. Tehát az értelem, attól vagyunk mi emberek, mondja az általában, és nem állatok, hogy az értelem feljebb van, mint az érzelmek. És itt én 3 dolgot mondtam. Azt mondtam, vagy az értelem felülvizsgálásával, vagy az értelem korlátozásával, vagy az értelem által szülve. Ami azt jelenti, hogy egy példát mondjak, ha mondjuk fölötlik bennem egy érzelem. Kezdjük a túloldalára. Azt mondom, fölötlik bennem egy érzelem, és azt mondom, hogy én imádom Istent, mondjuk, akkor még ezt sem szabad elfogadnom, csak úgy, hanem felül kell vizsgálnom az értelmemmel, vagy meg kell erősítenem, támogatnom az értelmemmel. Ez az egyik dolog. A másik, az értelem korlátozásával. Fölöttünk benne, hogy olyan érzelem, amiről tudom, hogy helytelen. Tudom, hogy nem jó. Mondjuk, nagyon meghívnak egy hamburger. Nem is tudom, hogy ez elképzelhetetlen a számotokra, de ezért egy ilyen távoli példát próbáltam mondani, mert nem akartalak megtenni benneteket. Hát megkívánok egy hamburgert, akkor kontrollálom az értelmemmel ezt az érzelmet, és azt mondom, hogy hát a hamburger ez nem nekem való. Hiába, én továbbra is kívánom a hamburgert, de nem hagyom ezt a kívánságot kifejeződésre jutni, sem cselekedetben, tehát hogy elmegyek és vegyem, sem beszélni, hogy arról beszélek, hogy milyen finom a hamburger, sem pedig gondolatban, hogy azon elmélkodjak, ez a hamburger, tehát ezt egyiket sem hagyom, hogy megtegyem, tehát kontrollálom az érzelmemet. Ez a másik. A harmadik szint, a legfelsőbb szint pedig, amikor magát az érzelmet megszüli az értelem. Amikor az történik, hogy mondjuk én nem szeretek valakit, csak úgy spontán, impulzusan megláttam, és csúnya az orra. Nagyon ellenszeres, hülye, bunkon néz ki. Vagy esetleg akár úgy is viselkedik, és ezért nem igaz, annyira nem vagyok odaérte. Sőt, kifejezetten gyűlölöm mondjuk. De tudom, hogy ez nem egy jó dolog, hogy gyűlölöm. Akkor ugye nem elég, hogy kontrollálom magamban, hogy nem verem agyon, mert attól már, hogy én gyűlölöm, vagy nem köpöm le, vagy nem viselkedem vele csúnyán, hanem jobb lenne ezen változtatni az érzelmet. És azt mondja az általában, hogy az érzelmeinket tudunk változtatni. És nem csak kontrollálni tudjuk őket, hanem változtatni is tudunk rajtuk. Tehát például konkrétan egy másik emberre kapcsolatban, hogy tudok én változtatni vele kapcsolatban a táplált érzelmeimen, nem egy könnyű dolog különben, de hogy lehet mégis megpróbálni, csak az értelmemen keresztül. Például én kifejezetten undorodom tőle, vagy utálom, megpróbálom a gondolataimmal, megpróbálom az értelmemmel elmélyülni az ő lényegében, megérteni az ő helyzetét mondjuk, az ő hátterét, azt, hogy miért viselkedik így, és akkor meg tudom változtatni ezt a gyűlöletet egy szánalomra mondjuk. Hogy most már nem gyűlölöm, hanem sajnálom szegény, ilyen szerencsétlen. Tehát tényleg van ilyen, amikor valaki nagyon csúnyán viselkedik velem, akkor én az első spontán dolog az, hogy ki nem állhatom ezt az embert, legfeljebben hasba rúgnám, de ezt nem teszem, mert kontrollálom az érzelmeimet, de ez nem elég, hanem nekem meg kéne változtatnom ezt az érzelmet, és sajnálnom kéne, mert mondjuk szeretetre változtatni az már nagyon távol, az már nagyon nehéz dolog. De nem is feltétlenül ez a feladat, de mondjuk, hogy ha én inkább elkezdem sajnálni, hogy szegény, hát nem tehet róla, hát ilyen neveltetést kapott, tehát ilyen nehéz helyzetben, ilyen frusztrált, és ezért rajtam éli ki a problémáit, de hát igazából ő igaz a segítségért kiállt, és csak nem tudja kifejezni magát, és ezért ilyen negatív cselekedetek. Mert általában így szokták, ugye az én nagymám mindig azt mondta, nincsenek rossz emberek, csak vannak emberek, akik rossz helyzetben vannak. Tehát, hogy amikor valaki így viselkedik, akkor általában a saját frusztrációját szokta másokon észrevétlenül is kielni. Na, tehát akkor tudom az érzelmeimet nem csak kontrollálni, hanem meg is tudom őket változtatni. És ez a lényege annak, hogy az értelem az érzelmek felett helyezkedik el a sorrendben. Ez az isteni léleknél van így. Az állati ösztönléleknél viszont pont fordítva van. Ott előbb vannak az érzelmek, és utána jön az értelem. Miért? Hiszen hogyan viselkedik egy állat? Egy állat azt mondják, egy nagyon okos állat. A róka kifejezetten ravasz. Akkor hogyan, ez mit jelent? A róka nem attól okos, hogy ő mondjuk azon tud gondolkodni, hogy hogyan tudja mondjuk tiszteletben tartani a kakast, hogy ne egye meg, ahelyett, hogy imádja megenni, hanem az a lényege, hogy ő megkíván valamit, mondjuk megkívánja a kakast, akkor nagyon furfangos tervet tud szőni arra, hogy hogyan csípje el a nyakát. Tehát akkor ő igazából az értelmét csupán az érzelmei hadába, vagy mondják, hogy kötelékébe állítja, szolgálatába állítja, de sohasem lesz képes az ő értelmével, az érzelmein urrá lenni. Ezért mondjuk azt a... De lehet, hogy az állat okos, de semmiképp ez nem jelenti azt, hogy az értelme az érzelmei fölött van. Az értelme, az mindig az érzelmei alatt helyezkedik el. És ezért van az különben, hogy hiába magasztaljuk mi az egekbe az értelmet az embernél, az intelligenciát, ez távolról sem jelenti azt, hogy egy intelligens ember feltétlenül jó is. Tehát ugye hány olyan ember van, aki borzasztó okos, de borzasztó gonosz is egyben, vagy gonoszul viselkedik, ugye, hogy az előbb beszélt, hogy nincsen gonosz emberek, csak akik gonoszul viselkednek. Azt jelenti, hogy mondjuk lehet mondjuk egy náci bűnös borzasztó okos volt, de ez nem jelenti azt, hogy ő ezt arra alkalmazta, hogy az intelligenciával újjá legyen az érzelmei. Hanem pont fordítva, neki volt valamilyen nagyon egocentrikus célja, és erre felhasználta a saját értelmét, hogy ezt a célt elérje. Tehát ő állatiasan viselkedett ebben az értelemben, sőt, az ember képes arra, hogy még az állatnál is mélyebbre süllyedjen, az ember olyan erős egóval, ahogy az előbb, és itt a dolog lényege, hogy az állatnál van egy automatikus béke, hiszen a teste és a lelke, itt maradunk vissza a teremtés elejéhez, a teremtés történetének, amiről beszéltünk az elején, az állat és az állatban van egy automatikus béke, hiszen ő úgy teremtődött, hogy a teste és a lelke egyszerre jött létre. Tehát a test, sem a teste, sem a lelke, a benne levő erő, élet, vagy itt, soha nem fog a másikkal szembe menni. Az embernél viszont, mert a teste a földből létezett, sokkal mélyebbre tud süllyedni, túl tud tenni magát. Tehát, és olyan dolgokat is megkíván, amik messze nem szükségesek az ösztönös létfenntartáshoz. És ez az ember sokkal mélyebb képes süllyedni, mint egy állat. Tehát akkor ez pedig a következő dolog, én mondtam, hogy meg kell beszélni, tehát hogy a tíz péra, vagy a tíz attribútumnak ez a lényege, hogy van az értelem, van az intelligencia, és vannak az emóciók, az érzelmek. A következő dolog pedig az utolsó, ami aztán már ide kanyarodik a 17-es fejezethez, amit ma már nem fogunk a szövegből venni, de legalább a bevezetés túl vagyunk, ez pedig az általában azt állítja, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy a gyakorlatban őt vele foglalkozzunk. Ugye? Ez világos, ez nem kell haszidizmus, ez a Tórában egyértelműen benne van. A zsidóságban nagyon alaptétel az, hogy a gyakorlatban kell Istennel foglalkozni. Nem csak szívben kell szombatot tartani, meg Pészakot, hanem a gyakorlatban, meg kosert, meg a gyakorlat. De azt mondja az általában ebben, hogy a gyakorlat az nem bizonyos értelemben a minimum, de ez nem a végcél. Hanem nyilván szükség van a szívre. Mert szükség van az, hogy ezt érzelemekkel tegyük. Hiszen arról beszéltem a beszélés elején, hogy az egész haszidizmus arról szól, hogy sokkal érzelmekkel telibb legyen ez az egész történet, amit mi csinálunk. Hát ne egyszerűen kötelesség tudatból, vagy valamilyen hiből elfogadva csináljam azt, amit csinálok, teljesítsem az isteni elvárásokat, hanem ebben legyen egy érzelmi töltés. A probléma az, mondja az általában, hogy tudom én elérni ezt az érzelmi töltést Istennel kapcsolatban. Hát ahogy az előbb beszéltem, Istennel kapcsolatban érzelmi kapcsolatot kialakítani Isten egy igen nehéz dolog. Hiszen ez nem egy olyan könnyen. Ahhoz, hogy mi a dolog lényege? Ahhoz, hogy én valakivel vagy valamivel érzelmi kapcsolatot alakítsak ki, ahhoz meg kell őt tapasztalni. Most egy kakaós csigát, egy másik embert, egy finom ételt, mindent, ami körülvesz, könnyű megtapasztalnom, hiszen van miből, van kiindulással. Istent megtapasztalni, ez már egy sokkal nehezebb feladat. Most mi nem, hozzáteszem, zsidóság alapvetően nem nagyon hisz ezekben a, hát tudjuk, hogy is megjelennek egy Isten, és megszólalt ez a hang, és akkor én ezt azt onnan, a vasárnap volt itt egy ilyen előadás zsidósággal mindenkinek, és a több ilyen kiskeresztény egyházból jött érdeklődő is itt volt. Szóval és akkor mondta, hogy hát ő megtapasztalta Istent, járt az utcán, és akkor leszólt neki egy égi hang, és teljesen, most mi az ilyesmiben nem nagyon. Én el tudom fogadni, hogy valakinek vannak ilyen élményei, és ő attól még lehet teljesen pszichikailag ép is, tehát nem kell, hogy ez valamilyen pszichikai elváltozással járjon egyben, de nem hiszünk az ilyesmiben. Tehát, hogy Isten nem hagyja magát olyan könnyű megtapasztalni. Tehát, hogy jó napod volt, szia? Hogy jó napod volt, és akkor most Isten leszólt neked az égből, és mostantól te meg ő a legjobb barátok vagytok. Ezek halucinációk, ezeket mi úgy nevezzük. Ezek nem valós élmények. Ugye gyakorlatilag erről szól a bálványimádás is. Mi a bálványimádás lényege? Hogy megkönnyítse a dolgodat. Isten nem tudod megtapasztalni, ezért kirak egy baromi nagy szobrot, hogy gyönyörűen nézd rám. És te beleképzeld, hogy hú, ez az Isten, ez most lenéz rám. És tudsz, sokkal könnyebben tudsz vele egy közvetlen kapcsolatot kialakítani. Ez a dolognak a lényeg. A zsidóság ezt elveszi. Azt mondja, semmire, ami látható, meg tapintható, nem mond azt, hogy az Isten. Mert épp ez a dolog lényege, itt nem olyan könnyű ez a dolog, mint hogy elmegy barátkozni a klubba, és pont Istennel találja, az ott össze a sors, mi vagyunk a legjobb barátok. Azóta, hogy találkoztunk tényleg a legjobb puszikolyt, én beszél, hívom, ő visszahív, mindig SMS, meg I love you. Ez az Istennel ez nem így van, és különben azt meg lehet, tehát mi tőlünk ezek a dolgok nagyon távol állnak, hogy extázisba essünk, meg ilyen, tehát hogy ilyen, hogy na hát nem kell tovább, hogy csak élvezem, ahogy mondom ezeket, mert tehát ugye valaki extázisba esik, hogy most Isten az átölelte, egészen ilyen. Ezek nem a mi. Nem. Tehát a zsidóság azt mondja, hogy Istennel nem olyan könnyű ezt a dolgot csinálni, de nem, egyszerűen nem olyan könnyű, mert ő egy rejtőzködő Isten, ahogy Ézsaiás proféta mondja, te egy rejtőzködő Isten vagy. elég komolyan elbújtál itt ebben a történetben. Tehát téged igen komolyan kell keresni, ez olyan, mint egy bujócska. Te direkt ott elbújtál, hogy mi megkeressünk téged, nagyon-nagyon bele kell húznunk abba, hogy ha szeretnénk fel érzelmi kapcsolatot kialakítani. Nem mondom, vannak olyan helyzetek, amiket az ember úgy értelmez, hogy Isten keze van a dologban, hogy mentem valahol, és akkor, vagy bizonyos élethelyzetek voltak, és akkor tényleg tehát, amikor azt is mondom, hogy igen, tehát rávezetett Isten. Tényleg nem, hogy ilyen véletlen nem lehet, hogy valami történt velem, és akkor hogy olyan dolog történt, vagy akár egy katasztrófa történik az ember életében, és azt megfordítja, és abból egy mély változás eredményez, egy mély lelki változás, akkor azt mondom, hogy Isten rávezette. De ezek mind nem olyan dolgok, amik annyira kézenfekvőek. Tehát ő akár nem is vezethette volna rá. Tehát ha ő nem kapcsolódik ott be. Tehát akkor hogy lehet mégis Istennel érzelmeket kialakítani? Én a következőt mondja az általában. Először is, valójában minden emberben ott van a lehetőség, hogy két véglet van. Egyik oldal az emberben, minden emberben van egy olyan lehetőség, hogy az értelmével, az intelligenciájával eljusson egy olyan mély megértéséhez Istennek, megismerje Isten, tehát nyilván Isten teljesen megismerni nem lehet, de mondjuk egy másik ember sem lehet tökéletesen megismerni. Megismerje Istent, és ebből az ismeretből erőt merítve ezt érzelmi dologgá alakítsa. Tehát ugyanúgy, mint amikor a másik embert megismerem, akkor minél jobban megismerem, tudom mondjuk tisztelni, hogy minél jobban megismerem a jóságát, tudom szeretni, ugyanúgy Istent ismerd meg, hogy tudod megismerni, az értelmed által, és ezáltal egy érzelmet tud kialakítani. Mondjuk nagyon egyszerű, a dolognak az egyszerű szintje, amíg azt mondom, hogy én természettudományokkal foglalkozom, és látom, egyre jobban értem mondjuk a létezés komplexitását, és azt látom, hogy mennyire összetett dolog, és ez mondjuk azt a csodálatot eredményezi bennem, ami afelé az erő felé szól, ami ezt az egészet létrehozta hím szerint, vagy működteti. Ez lehet, hogy egy elég egyszerű szintje. De mondjuk egy másik szintje az, hogy elgondolkozom magának a léteztetésnek a mechanizmusáról, hogy mit jelent az, hogy Isten egysége, hogy mit jelent az, hogy Isten mindenben ott van, hogy mit jelent az, hogy Isten minden pillanatban újjáteremti ezt az egészet. És ezzel foglalkoznom kell, ez nem olyan dolog, hogy van egy recept, és akkor elmormolom háromszor egy nap, és akkor megvan, hanem ez tényleg, ezzel olyan mélyen kell foglalkozni, hogy ez az agyadat, először az agyadat komolyan megmozgassa, és utána tudja a szívedet is megmozgatni, akkor sem biztos különben, hiszen azt mondjuk, hogy a fej meg a szív között van egy szűkület, a nyakszűkület, és gyakran hiába értesz dolgokat, ez még nem hat az érzelmeid, de van egy esélyed, hogy hason. Tehát a legjobb az lenne, ha az értelmünkkel fognánk meg Isten, és próbálnánk meg ebből érzelmeket szülni. A probléma ott van, emiatt az említett nyakszűkület miatt, ez nem mindig sikerül. Hiába értem én, meg próbálkozok, meg gondolkodom, még innen lángra lobbant a szívem, és az szerelmes lettem Isten, mint egy nőbe. Ilyen, ezek pedig ugye a proféták könyveiben, meg a Zsoltárban, ez így van leírva. Meg pláne a énekek énekében. Beszélünk Istenről, mint hogyha imádnánk. Vágyakoznánk után, mint igazából a szerelem szó a jó erre. Tehát akkor ez egy lehetőség, de ez nem mindenkinek sikerül. Van azonban egy másik tartalék, pedig az, hogy minden emberben van egy rejtett Isten szeretet. Így nevezi ezt az általában. Ez az pontosan az, amiről az elején beszéltem, az az autentikus vágy, ami mindenkiben megvan, hogy felemelkedett legyen, hogy nemes célokat találjon, hogy ne egyszerűen az egójával foglalkozzon. Ezt a rejtett Isten szeretetet, a vágyakozást a magasztos felé, az igazság felé, a jó felé, nem az én egóm, hanem a másik irány felé. Ezt kell föltáplálnom magamban, és ezt is az értelmem segítségével és a gyakorlat által tudom föltáplálni, és akkor létrejön az Isten szeretet. És erre mondja azt az általában, hogy ezt viszont már sokkal könnyebb előhozni magamból, és akkor nem csak egyszerűen megtartom az isteni parancsolatokat a gyakorlatban, hanem érzelemi töltődés is párosul ehhez a gyakorlathoz, és így igazolódik az a bibliai mondat, amivel elkezdte az általában az egészet, hogy a Tóra, a Biblia azt mondja, hogy nagyon közel van hozzád, hogy a szívedben és a szádban, hogy megtedd, mondja Mózes a Tóráról, és azt mondja, nem a kezedben, mondja, a szívedben. És erre általában ebbe a tánya kezdetén azt kérdezte, a szívedben? Az a gyakorlatban közel van hozzád, az világos. A szívedben? Olyan könnyű Istent szeretni? Azt mondja, igen, hát nem olyan könnyű szeretni, de ezt a beleszületett természetes szeretetet előhívni, ezt már azért könnyebb. És ez az, amiről a 17. fejezet szólni fog, és lezárja végül is ezt a kérdést és választ, amiről beszéltünk, és aztán kezd egy új témába. Van-e kérdés esetleg? Kérdés? Hú, de sokat beszéltem most egy menetben. Jó esett különben, tehát tényleg értetek, annyit hallgatok egész napon. Szenvedély? De egy kicsit jobban kell definiálnod, hogy mire gondolsz.